jelentette, hogy lemond, de mindenki biztos abban, és ő is ezt érzékelteti, hogy nem távozik a szerb politikából. Végül újabb járvány, az Ebola, amely azonban ezúttal nem világjárvány, csak Afrikában szedi áldozatait. Tartsanak hát velünk ezúttal is.
Új világ. Külpolitikai magazin. Ma reggel 8:30 után a Kossuth Rádióban.
Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! 2026. július 5-én vasárnap a szerkesztő műsorvezető Bakos Csaba köszönt önöket. Ma az emesék és a sarolták ünneplik névnapjukat. Az elkövetkező percekben két témát ajánlok önöknek ebből a fél órából. A Körös-Maros Nemzeti Park sóstói telepének kiemelt feladata az őshonos gének megőrzése.
A magyar pásztorhagyomány is őrzi egyébként ezt a ősi jelleget, hiszen a régi magyar pásztorok szerint a racka volt a juh, minden más pedig a birka. Ezek az állatok, ezek rendkívül fontosak a Nemzeti Park igazgatóságnak a számára, gyakorlatilag egy ilyen hármas funkciót töltenek be.
Múlt pénteken lett 100 éves a tihanyi levendula.
Az az érdekes külön, hogy a egyháznak a levendulája, ez bent van a félszigeten, és mindig megtapasztalható, hogy településen egy héttel előrébb jár, az ő területük, ami szintén bent van, szerintem az is egy ilyen 3-4 nappal, úgyhogy nekünk itt mindig egy picit később érik ezen a területen, ez a félszigetnek a szélén van. Jó lenne már lealatni, csak mi sajnáljuk, mert ugye annyira szép.
6 óráig ma is a hajnaltájt hallják itt a Kossuth Rádióban. Telefonszámunk 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu. Ha nem is az egész, de a fél ország minden bizonnyal szívébe zárta az országúton baktató párost. Meseszerű történet volt az övék, hiszen manapság ritkán hallani arról, hogy egy kamasz fiú legjobb barátja egy 30-as éveiben járó szamár. Persze nem akármilyen szamár. Füles és Patrik több száz kilométernyi utat tett meg a nagy cél érdekében. 2024 nyarán adományokat gyűjtöttek a megálmodott Ásotthalomi szamár rezervátum létrehozásához. De nem is ebben az országban élnénk, ha a mese azzal ért volna véget, hogy mindenki boldog és elégedett. Mert miközben minden erejükkel azért dolgoztak, hogy minél több életet mentsenek meg, valósággal belerokkantak az izgalmakba. Koszonics Tibort és fiát Koszonics Patrikot új otthonukban Imodon kérdezte Gellért András.
Ő a csodálatos túlélő?
Igen, ő Mázli. 2 hónapot küzdöttünk az életért, most már elmondhatjuk, hogy túlélte. Először az állatorvos azt mondta, hogy kb. 10% esélye van, azt utána már mondta, hogy 50, és amikor túlélte, akkor azt mondta, hogy ő szinte esélyt nem adott neki.
Mi baja volt?
Amikor megszületett, véletlenül rálépett az anyukája, és nem tudott felállni, állandóan fel kellett állítani, óránként felállítani, hogy tudjon szopni, viszont az anyjának kevés teje volt, akkor elkezdtük pótolni, óránként kellett etetni, ebbe a feleségemnek nagy szerepe volt, igazából ha a feleségem nem gondozza, akkor nem érte volna túl. Amikor őt gondozni kellett, akkor kerültem én kórházba, és feleségemre maradt a kis szamár, hogy ápolja.
Csőstől jöttek a bajok.
Igen, lebénult a jobb kezem. A lányomat nem lehetett egyedül hagyni az erdőbe a tanyán. Ugye ő most végzett az iskolával, nem lehetett kivenni az iskolából, ezért a Patrik visszament Ásotthalomra a lányomhoz, a feleségem meg idejött gondozni az állatokat, meg engem.
Mázli azért kapta ezt a nevet, mert szerencsésen túlélte az első heteket, első hónapokat?
Igen, amikor megszületett, másnap láttam az állapotást, és azt mondtam, hogy Mázli lesz, hogyha túléli. Úgyhogy így lett Mázli. És hál' Isten, tényleg Mázlia volt.
Ön ebbe a sok izgalomba betegedett bele?
Hát biztos, hogy közrejátszott az is, meg cukorbeteg is vagyok, az is közrejátszott. Nagyon sokat idegeskedtem az elmúlt 2 évben, most talán már nyugodtabb lesz a helyzet.
A szamarak miatt idegeskedett ennyit?
A szamarak miatt is nagyon sok támadást kaptunk, meg a széna miatt, hogy nem nagyon van legelő. Ez egy nagyon jó döntés volt a Patriknak, hogy Ásotthalmot hagyjuk el, mert most ott katasztrófa helyzet van a szárazság miatt, nem lehet szénát venni, nem lehet legeltetni. Itt most nekünk kint legelnek a szamarak, most nem kell szénázunk, csak a benti szamarakat szénázunk, illetve kaszálunk nekik, hogy frisset tudjanak enni. Nem tudom, Ásotthalmon most ezt hogy oldanánk meg, de itt túléljük ezt a szárazságot.
Hogyan esett a választás Himódra? Ez ugye az ország nyugati felében van, közel Sopronhoz.
Már volt egy ingatlanunk, amit itt volt, csak lakatlan volt.
Ez ahol most vagyunk?
Igen, itt Himód és Kisfalut között a Szamárfarmon. Nem éreztem magam otthon Ásotthalmon. Nem tudtam magamot elképzelni, hogy igazán otthon vagyok, nem láttam benne a lehetőséget. Egyrészt az állatok miatt sem, mert nem volt normális legelő, szárazság volt, vízhiány volt.
Amikor találkoztunk, akkor nagyon lelkes volt. És azt tervezte, hogy majd Ásotthalmon hozza létre a Szamár rezervátumot.
Igen, de alapvetően itt nőttem fel Gyarmatos-Sopron megyébe. a baráti köröm 90%-a itt van, ott nem érzem magam otthon. Úgy látom jobbnak, hogyha én visszajövök, és úgy ezzel a döntésemmel jöttek velem a szamarak után, meg a családi csatlakozott hozzá.
Nehéz volt ez az átköltözés? Ásott halomról Himódra? Mert nem pusztán arról volt szó, hogy néhány bútort hoznak át, hanem sok-sok szamarat.
Az volt a probléma, hogy egy hónapot kaptunk, hogy kiköltözünk a szamárfarmról, és egy hónap alatt kellett építenünk ide egy lakást, meg a szamaraknak egy karámot, meg is a szamarakat áthozni, úgyhogy az a egy hónap az nagyon kemény volt.
Miért akarták önöket kiköltöztetni a szamárfarmról?
Nem akartak kiköltöztetni, hanem sikerült eladnunk azt a tanyát, ahol a szamarak voltak, és én vállaltam, hogy egy hónapon belül kiköltözünk, hogy az új lakók meg tudják csinálni. Úgyhogy igazából ez az én hibám volt, de úgy gondoltam, hogy a vevők is örülnek, ha minél előbb megkapják, meg a szamaraknak is. Akkor májusba jöttünk, igazából ott már nem volt legelő, mert két hét alatt lelegelték azt a 2,5 hektárunkat, és itt pedig kaptunk 2 hektárt most használatba, avval majdnem, hogy télig el voltak ott a 2 hektáron, illetve most próbálunk venni még 1 hektár földet, aminek egy része már összejött, meg ha sikerül eladni Ásotthalmon a tanyákat, akkor még veszünk hozzá legelőt, úgyhogy lesz saját legelőnk is.
Nem volt könnyű az elmúlt évük, de hát ezek a hónapok sem túl könnyűek.
Hát ezek sem, mert ugye most kell gyorsan egy szobát építenem a lányomnak, a Patrik pedig lakókocsiba fog lakni, ameddig nem tudjuk eladni a tanyákat, mert ugye nincs pénzünk építkezni.
Azt ugye mondhatjuk nyugodtan, hogy itt a szamarak élveznek elsőbséget. Amíg nekik nincsenek rendezett körülményeik, addig önöknek sem lehetnek.
Igen, nálunk először a szamár, aztán utána jövünk mi. De hát szerintem ez a természetes, hogyha valaki szereti az állatokat, akkor reggel fel kell, akkor nem az az első, hogy megreggelizik, hanem először megeteti az állatait, és amikor megetetett, megitatott, utána jön a reggeli.
Ön hogy bírja ezt? Mert ugye a sok izgalom megártott az egészségének.
Amióta beteg lettem, azért az irányítást vettem át, hogy ki mit csináljon, és hagyom a gyerekeimet kibontakozni, úgyhogy a Patrikra meg a lányomra hárul az etetés. Fizikai munkát most kerülöm, hogy nehogy baj legyen. Stroke-kal kezeltek, csak a magyar egészségügy nem úgy állt hozzá, ahogy kellett volna. A házi orvosom mondta, hogy nem biztos, hogy sztrókot kaptam, valószínű, hogy ez a éráramlás irányának megváltozása miatt bénult le a kezem, majd most fog kiderülni, hogy igazából tényleg sztrók volt, vagy az érszükület. Teljesen le volt bénulva, úgyhogy újra kellett tanulnia az írást. Igazából egy leves nem tudtam megenni jobb kézzel, ugye én jobbkezes vagyok, úgyhogy a kórházban egy kihívás volt az ebédnek az elfogyasztása.
Nem esett kétségbe?
Kétségbe estem, az első 3 napba átgondoltam az életemet, hogy biztos, hogy lassítani kell, életmódot váltani, a rossz indulatú embereket el kell engedni, és akkor talán hosszú élet lesz.
De hát önök azért nem éltek pörgős, nagyvárosi életet, tehát nem rohantak egyik helyről a másikra, egyszerűen felvállalták azt, hogy létrehoznak családi összefogással egy szamár rezervátumot. De ez ennyi idegeskedéssel és támadással jár?
Jó néhány embert támad, mert igazából ők azt gondolják, hogy ebből mi gazdagon megélünk, pedig ha tudnák, hogy az ásotthalmi 2,5 hektáros tanyánkat eladtuk, és abból építettünk karámokat, abból hoztuk át a szamarakat. Februárban elvesztettük Fülest, akivel a Patrik végigjárt az országot. Az állatorvost kértem, hogy boncoljuk fel. Kiderült, hogy nekünk azt mondták, hogy 16-17 éves, viszont 15 év után már nagyon nehéz a fogról megállapítani a szamár életkorát, és a boncolás kimutatta, hogy Füles sajnos már 35 évnél is idősebb volt. Füles egy hét alatt annyira legyengült, hogy már nem tudott felállni, és elhullott.
Belekezdte el annak idején azt az országos túrát, amely ismertté tette az önnevét is, a szándékait, hogy szeretne létrehozni egy szamár rezervátumot. Tehát Füles volt ebben a partnere, az első számú partnere. Gyalogoltak 400-valahány kilométeren keresztül együtt.
Füles volt számomra a szamár, úgy minden szamárral megvan a kötődésem, de senkivel sem lesz soha ugyanolyan, mint a Fülessel. Volt terven egy szamaras túra, ami végül megkiúsult, és akkor végül úgy döntöttem, hogy többet nem fogok szamárral menni, mert nem lenne az igazi a Füles nélkül.
A Körösmaros Nemzeti Park sóstói telepének kiemelt feladata az őshonos gének megőrzése, az igazi hungarikum állatfajták bemutatása a természet szerető nagyközönség számára. Reggelente a növendék bárányok juhok kihajtását, legeltetését láthatjuk ott, csak úgy a kosokét és az anyajuhokét. Horváth Szabolcs beszámolója.
A racka őshonos magyar juhfajta és igazi hungarikum. Egyébként a történészek elmondása szerint már a honfoglalás korától a magyarok hűtársai voltak ezek az állatok. Egyébként nagyon sok hasznosítási vagy hasznosulási lehetőségük is volt, és utána egyébként az alföldi pásztorok állományának a nagy részét ezek a fajta állatok adták. De Aztán ugye hosszú ideig történt ez a változás, mert most már hagyományos fajták összeállományának 5%-ára csökkent le a példányszámuk. Ezért is nagyon fontos egyébként maga a gén megőrzés, a Nemzeti Park feladata is, hogy látjuk egyébként nagyon jó barátságot ápolnak a cigályákkal. Én pedig Palcsek Istvánhoz fordulok, aki a Körösmaros Nemzeti Park Igazgatóság őrkerület vezetője. Mi az, amit tudhatunk ezekről az állatokról, és tényleg mennyire lényeges a gén megőrzés, hol vagyunk most konkrétan?
Köszöntök én is mindenkit itt a Kardoskúti tájegységen, ami elsősorban a Kardoskúti Fehér Tóról nevezetes. Azt azonban már kevesen tudják, hogy itt található a Dél-Tiszántúl egyik legnagyobb összefüggő pusztafoltja, és ezeknek a kiterjedt értékes gyepterületeknek a minél természetesebb állapotban való megőrzéséhez nélkülözhetetlenül szükségesek a legelő állatok. Úgyhogy ezeken a kiterjedt gyepeken már a történelmi idők óta gyakorlatilag legeltetéssel hasznosították a területet. A mai napon, a mostanában pedig a Körösmaros Nemzeti Park Igazgatóságnak az őshonos magyar házi állatai legelik ezeket a szikes tájakat. Ugye a magyar szürke szarvas marhák mellett két őshonos juhfajtát tudunk megfigyelni jelenleg is legelés, illetve legeltetés közben. Ugye, ahogy elhangzott, az egyik a cigályajuh, a másik pedig a magyar rackajuh. A cigályajuh a fekete fejű, fekete lábú fajta. Ő az 1800-as években honosodott meg a hazánkban, és egy balkáni eredetű fajtáról van szó. A rackajuh az egy kisebb termetű juhfajta, jóval durvább a gyapjúja, és jellegzetessége a rackának, hogy mind a két ivar esetében megfigyelhető ez a jellegzetes, hosszú, csavart szarv. A rackajuh jóval régebb óta velünk van, minden bizonnyal a honfoglalóiseink már tartották ezeket az állatokat, illetve ezeknek az állatoknak az őseit. A magyar pásztorhagyomány is őrzi egyébként ezt a ősi jelleget, hiszen a régi magyar pásztorok szerint a racka volt a juh, minden más pedig a birka. Ezek az állatok, ezek rendkívül fontosak a Nemzeti Park Igazgatóságnak a számára, gyakorlatilag egy ilyen hármas funkciót töltenek be. Egyrészt ugye a értékes élőhelyeknek a természetvédelmi célú kezelését tudjuk velük megvalósítani, másrészt általuk kívánja fenntartani a Nemzeti Park Igazgatóság a hagyományos rét és legelő gazdálkodást, ennek a hagyományát, illetve ennek keretén belül a külterjes állattartást. Harmadrészt pedig, ahogy említve volt, ugye egy nagyon fontos genetikai örökséget hordoznak ezek az állatok, egy nagyon komoly génmegőrzési programban vesznek részt, hiszen ezeknek az ősi fajta jellegeknek, az ősi vérvonalaknak a fenntartása, ezeknek az ősi géneknek a megőrzése és továbbadása a további generációk számára az egyik fontos feladata a Nemzeti Park Igazgatóság.
Nagyon szépen köszönjük, és egyébként, hogyha valaki szeretne találkozni ezekkel a fantasztikus állatokkal, akkor itt a Kardoskúti tájegységnél megteheti a kora reggeli, és utána ugye nagy melegre tekintettel az esti órákban kint legelésznek ezek az állatok. Őshonos magyar fajta racka és jó barátja cigája. Egyébként csak itt legalább 800 állat található.
Múlt pénteken lett 100 éves a tihanyi levendula. Dr. Bitter a Gyula a Tihanyi Bencés apátságtól bérelte azt a területet, ami ma a település őslevendulásának nyomát őrzi. Az apátság és a Tihanyi Levendula Manufaktúra egy megállapodást kötött a jubileum kapcsán, aminek részeként tovább kutatják és ápolják a gyógynövény hagyományát. A lila virág szüreti időszaka már elkezdődött. Nyárádi Zsoltal a Tihanyi Levendula Manufaktúra egyik alapítójával látogatott el egy levendula ültetvényre Barta Bernadett.
Sok levendulatövet látunk. Pontosan mennyi van itt ezen a területen?
Egy picit volt egy gömbvillámunk, és kihalt egy pár, fűszfánkba csapott bele, és kézzétek egy leszivárgott, és ugye ezek a lukak azért vannak. Összesen nekünk ezen a területen van 12 000 tő angusztifólia, van 4 000 egyfajta hibrid, és van egy másik fajta hibrid, az is azért 2 000 tő. Összesen szerintem olyan 15 000 tő van ezen az ültetvényen.
Ha jól tudom, akkor a Tihanyi Bencés apátságban már a múlt héten szüreteltek, és 28 liter illóolajat készítettek ugye lepárlóban. Önöknél mi készül a levendulából?
Mi nem is engedjük, hogy leszedjék. A látogatók csak fotózkodni lehet, felhasználjuk a saját termékeinkben, hogy igazi tihanyi levendula lehessen benne.
Nagyon meleg van itt egyébként a tűző napon, de én úgy tudom, hogy a levendula szürethez az a legideálisabb.
Igen, most lenne különben a legjobb, ha most szednénk le. Az az érdekes különben, hogy a egyháznak a levendulája, ez bent van a félszigeten, és mindig megtapasztalható, hogy településen egy héttel előrébb jár, az ő területük, ami szintén bent van, szerintem az is egy ilyen 3-4 nappal, úgyhogy nekünk itt mindig egy picit később érik ezen a területen, a Félszigetnek a szélén van. Jó lenne már learatni, csak mi már sajnáljuk, mert ugye annyira szép, és a turisták meg ugye mindig itt fotózkodnak, óriási dilemma, és azért volt számomra most egy nagy öröm, hogy egyházatják ők leszedik időbe, és akkor innentől kezdve, hogyha egy jó kozmetika, egy jó termékcsaládot csinálunk, akkor garantált lesz az, hogy a lehető legoptimálisabban születeljünk, ezen dolgozunk, hogy minél jobb minőségű legyen, és akkor ott pedig elindul majd egy ilyen tudományos kísérlet is, az a terv, hogy azt az örökséget, amit a biterától kaptunk, hogy induljon egy növénynemesítés, helyspecifikusan, az egyre inkább a tihanyi levendula minőséget minél magasabb szintre hozza.
Sokféleképpen lehet felhasználni a levendulát, illóolajtól kezdve, magában felfűzve például a molyok ellen jó, tehát tényleg nagyon sokfajta felhasználási módja van. Termeszteni viszont mennyire egyszerű?
Én nem vagyok egy nagy kertész, de így beletanultunk, és nagyon jó abból a szempontból, hogy nagyon hálás, mert még kevés természetes ellensége van ezen a mikroklímán. Ugye a Provence-ba és azokon a területeken, ahol sokat termesztenek, azért van néhány beteg, és ott kell növényvédelmet használni. Nekünk még nem volt erre szükségünk. Egy-két bokor kiszáradt, olyan előfordult, vagy megfagyott, de olyan, hogy valamiféle kártevő megtámadta volna, az nem. Úgyhogy igazából jó helyre kell ültetni, és a legfontosabb az, hogy gyommentesen kell tartani, és akkor gyönyörű szép lesz. Én azt gondolom, mindenkinek tanácsoltam, hogy ha levendulát ültet, akkor sok mindent nem kell vele csinálni, csak gyönyörködni benne.
Napokon belül elkezdődik a szüret. Hogy történik? Mennyire hagyományos módszerekkel szüretelik a levendula ültetvényt?
Szoktam mondani, a világ legdrágább levendula földje előtt állnak, mármint hogy művelés szempontjából, ez totál kézi. Sövényvágóval, mert ugye abból is adódik, hogy nem vagyok itt túl nagy kertész, úgyhogy amikor ültettük, akkor különböző tanácsokat értünk, de nem jól telepítettük. Tehát ez nem egy olyan területen van, ahol gépekkel jól hozzá lehet férni. Teljesen kézi a mi művelési águnk, úgyhogy jövünk ki a csapattal, jönnek segítségek, és akkor beállnak a fiúk, vágják egy sövényvágóval, és speciálisan erre van kialakítva, és akkor jönnek a többiek, szedik össze, gyűjtjük be, és egyből visszük a lepálóba. Úgyhogy ez egy ilyen elég kemény meló. Az az ideális, hogy ilyenkor a legmagasabb az illóolaj tartalom, mert ugye az illóolajat azt azért termeli a növény, hogy egyrészben védekezzen a kártevők ellen, és ide csábítsa a méheket. Amikor látszik is, hogy a növények, hogy mennyi méh van benne, meg mennyi rovar, és ugye ilyenkor nagyon-nagyon sok illóolajt termel, hogy ide csábítsa a kis dolgos méheket, úgyhogy ilyenkor a legmagasabb az illóolaj. Tehát az esős időszakban sokkal kevesebb olaj van, száll fel magába a növénybe.
Különleges nemzetközi turisztikai kutatást végeztek el nemrég a Visegrádi alaptámogatásával, a Veszprémi Pannon Egyetemen a Balatoni körbevonásával. A téma az innovációs turisztikai hálózatok és az együttműködés hazai részről a Magyar Tenger példájával. A hónap végén záró konferencián is ismertetik az eredményeket. Felszegi Csaba riportja.
Egy visegrádi alap által támogatott projektben veszünk részt, ez jelenleg is zajlik.
Súlyok Judit, a Pannon Egyetem tudományos főmunkatársa.
Lengyelország, Csehország, Magyarország mellett Szerbia még a partner, ennek a fő fókusza az innovációs hálózatok a turizmusban, és ugye az egyes területeken vagy a partner országokban, partner szereplőknél egy úgynevezett pilot területtel kapcsolódtak be a kutatásba, és ugye nyilván ennek volt egy olyan része, sok más aktivitás mellett, hogy jó gyakorlatokat dolgoztunk ki, vagy fogalmaztunk meg a saját hálózatokon keresztül, és hát ide értelemszerűen mi a Balaton példáját hoztuk, ahol az együttműködés az a turizmusban nagyon jellemző és szükséges, hiszen egy olyan típusú úti célról van szó, ahova ha ellátogatunk, akkor sok-sok szereplővel találkozunk az utazás során, és ez az együttműködés, a hálózatosodás egy hozzáadott értéket ad az egyéni szereplők, illetve hát a térség számára is.
A Balatoni körrel működtek együtt?
A Balatoni kör tagjai körében készítettünk félig struktúrált interjúkat, aminek az egyik fókusza az volt, hogy önállók az innováció, az újítások hogyan történnek, tehát akár vállalkozási szinten, illetve nekik mit ad ez a szervezet, ez a hálózat, ez az együttműködés, milyen lehetőségeket nyit meg, mi a hozzáadott értéke ennek a közös gondolkodásnak, együttműködésnek. Krakóból egy városi turisztikai hálózat szerepelt, Csehországból pedig Liberec, az egy kristályvölgy, tehát ott ez a kézműves ipar, ami a fókuszban állt. tehát különböző típusú, és hát Szerbiából pedig Vrinyácska bánya egészségturisztikai desztináció volt a célterület.
És akkor hát a lényeg, hogy a kutatás eredménye milyen, tehát az összefogás hogyan valósul meg?
Azt gondolom, hogy a balatoni kör és a tagok szerencsés helyzetben vannak, vagy a tapasztalatok az interjúk alapján, hiszen a tagok részéről mindig kirajzolódott az a személyes kötődés, hozzáállás, ami egy olyan közös értékalapot ad nem csak a hálózatnak, de a tagoknak, az ő vállalkozásaiknak is, aminek ugye a Balaton a zászlós hajója, tehát ez kimutatható teljes mértékben. Nagyon sok esetben, hogyha ilyen területen kutakodunk, vagy vizsgálódunk, akkor azért azt fontos hozzátenni, hogy a személyek azok fontosak, ugye kik állnak a vállalkozások mögött, de nyilván itt a tagok olyan típusú borászok, vagy gasztronómiában, turizmusban érintett vállalkozások, ahol a vállalkozónak a személye is egy nagyon fontos értéke annak az élménynek, amit kínálni tud. Tehát volt egy ilyen közös alap, minden esetben egy abszolút nyitott és innovációra nyitott interjú alanyokkal találkoztunk, aminek hát természetesen az egyik motiválója az, hogy mit igényelnek a Balatonra látogatók, hogyan fejlődik a desztináció, hogyan lehet és kell mindig megújulni, vagy melyek azok a nemzetközi, hazai borturizmust, gasztronómiai turizmust érintő trendek, amiket be lehet építeni, jó gyakorlatok, tehát ez volt így a vállalkozás szintjén, tehát egy ilyen folyamatos kvázi megújulás minden szezon vagy évad előtt. A szervezet szempontjából, tehát amiért őnekik ez jó, vagy hogy egy ilyen hálózatnak a részei vagy tagjai, az megjelent mind abba az irányba, hogy ők mit adnak a hálózatnak, akár tudást, akár a szolgáltatásaikat, és megjelent visszafele is, hogy a hálózat mit tud adni. Ez szintén ez a tudás átadás, egy gyors információs csere, egy nagyobb érdekérvényesítő képesség, hiszen sok esetben ugye egyénileg kisebb vállalkozásokról van szó, de ha azt nézzük, hogy a Balaton mekkora súllyal szerepel a hazai turizmusban, akkor mindjárt nagyobb számot kapunk. Tehát ebbe az irányba is működött. És aztán rákérdeztünk arra is, hogy egyébként milyen más hálózatoknak a tagjai, hogyan szerveződnek az ő saját hálózataik. Ez ugye egyrészt ezeket a Helix modelleket is visszaadja a tudományos szakirodalomból, értem ez alatt mondjuk egy akadémiai szféra döntéshozó helyi lakosság. Minden esetben erős volt a helyi közösségbe való beágyazottsága is ezeknek a szereplőknek, illetve ami itt a tudományos vonal esetében még kirajzolódik, hogy ugye nyilván annak van egy turisztikai, vagy egy ilyen üzleti gazdaságtudományi vonala, de amellett az, hogy ők szőlőt termesztenek és bort készítenek, annak van egy mezőgazdasági erős vonala, tehát azon a vonalon is nagyon fontos, hogy folyamatos legyen az innováció, az újdonság, az időjárási eseményekre való reagálás, tehát ennek a lehetőségei, ezek is kirajzolódtak.
Különleges nemzetközi turisztikai kutatást végeztek el nemrég a Veszprémi Pannon Egyetemen. Kedves hallgatóink, hamarosan 6:30, a hírek után folytatjuk a Hajnaltáj műsorát. Szólunk arról is, hogy indul a műanyagmentes július, a plastikmentes életmódot támogató akció évről évre egyre népszerűbb.
Óra 30 perc, jó reggelt kívánok, a szerkesztő Besenyei Márka, a mikrofonnál Garami Zsuzsa.
Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása. Együttműködési szándéknyilatkozatot írtak alá a Belügyminisztérium és az Országos Polgárőr Szövetség képviselői a Kalocsai Országos Polgárőr Napon. Az eseményen Pósvai Gábor belügyminiszter arról beszélt, hogy a polgárőrök példát mutatnak hazaszeretetből, önzetlenségből és közösségi összefogásból. Jelentős segítséget nyújtott a katonaság az elmúlt napok hőségriadója idején a lakosságnak. Az ország 13 helyszínén 36 katonai járművel 72 katona vett részt az ivóvízellátás biztosításában, és csaknem 47 ezer zacskós vizet, valamint több mint 1 millió liter ivóvizet juttattak el a rászorulóknak. Országszerte több helyre riasztották tegnap a tűzoltókat szántóföldi és erdőtüzekhez. A Duna-Tisza közén Lajosmizse, Bugac és Cegléd határában, a Dunántúlon Kislőd közelében égett az aljnövényzet, illetve a termény. Az időjárásról: az északi határvidéken és a Duna-Tisza közén többfelé borult, másod derült az ég. Napközben a változó felhőzet mellett sok napsütés, főként északon, északnyugaton alakulhatnak ki futó záporok, elszórtan zivatarok, a szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31, késő este 16-24 fok várható, a Balaton 25, a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos. Kedves hallgatóink, 5:30 múlt 2 perccel.
Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A Hajnaltáj telefonszáma 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltaj@mtva.hu. A mai szerkesztő, műsorvezető Bakos Csaba. Következzék néhány ajánlat az előttünk álló csak nem fél órából. Több év után először lett bőkalszi termés Érdófaluban.
Ez az oranzsred fajta, ez ilyen középkorai érésű, a legízletesebb gyümölcs az összes kajszi közt. A 2000-es évek elején közel 40 fajtát telepítettem, mikor bejöttek ezek az új külföldi klubfajták, és senki nem tudott róluk semmit, akkor mindegyikből vettem 5-6 darabot, egy hektárt elültettem, és akkor szép lassan szelektáltam. De az oranzsred is sajnos szelektálásra fog kerülni egy idő után.
Indul a műanyagmentes július, a plastikmentes életmódot támogató akció évről évre egyre népszerűbb.
Bizonyítottan magzat károsító hatása van szívre, rákkeltő, a hormonháztartásunkat felborítja. Folyamatosan szennyeznek bennünket, a következő nagy probléma az aprózódás, a mikroműanyag. Azt is most már mindenbe ki lehet mutatni, az emberi szervezettől az északi sarkon keresztül mindenütt van már mikroműanyag, és ugye egyre nagyobb mennyiségben.
Egyebek között ezekről is beszélgetünk az elkövetkező fél órában.
Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
Mi okozza a kajszi barack rostosságát, más szóval szálkásságát? A magyar gazdák is egyre inkább külföldi nemesítési fajtákat termesztenek. Amely kajszi barackok gyümölcsének felépítése, érésmenete, húskeménysége jelentősen eltér a klasszikus magyar kajszi barack fajtakör értékeitől, valamint íz és zamatanyagaitól.
A sárga barackom szálkás lett, a karalábéhoz hasonló a szálkás hússa lett. Szeretném megkérdezni, hogy mi az oka?
A kajszi fajták világa, és hozzám is elérkeztek olyan észrevételek kedves hallgatóinktól, hogy szálkás volt a barack. Említette a Gönci Magyar Kajszit, illetve a Magyar Kajszi C235-öst, amelyek jó fajták, tehát nagy szárazság idején sem szálkásodnak. Ezek régi magyar értékek, ezeket akkor ajánlhatjuk kedves hallgatóinknak.
Hát igen, ez így van.
Bereznai Roland, faiskolás, növényvédő szakmérnök, okleveles kertészmérnök.
De hát például ilyen a ceglédi óriás is, aminek egy nagyon kiváló gyümölcshúsa van, és hát persze hozzá kell tenni, hogy most ugye házi kertről beszélünk, és nem üzemi termesztésről. Én azt tudom mondani, hogy más az a kajszi ültetvény, ahol mondjuk egy bevásárlóközpontba termelnek, és úgynevezett pultálló barackra van szükség, ami két hónap múlva is ugyanúgy néz ki, és ez persze nem minősítés, csak ott ugye fontos, fontos a tartóság, viszont az ízviláguk azért meg sem közelíti ezeket a magyar fajtáknak az ízvilágát. Tehát ez nagyon fontos, főleg olyan esetben, hogyha mondjuk valaki ugye lekvárt vagy levet szeretne ebből csinálni, arról már nem is beszélek, hogy a pálinka alapanyaga is azért a gönci magyarból az igazi, és nem egy kiváló pultáló tulajdonságokkal rendelkező, ugyanakkor íz- és zamatanyagban azért sekélyesebb, mondjuk új nemesítésű fajtával, bár hozzáteszem azt, hogy azért ezek a fajtáknak, amik főleg külföldről bekerülnek, azért kétségtelen, hogy van némi nemű fagy rezisztenciájuk is, és vírus ellenálló képességük is.
De akkor például ez is egy genetikai adottság, és vannak olyan fajták, amelyek szárkásodásra hajlamosak.
Hát igen, a kajszínál van azért ilyen, és előfordul, és mondok is egy például egy ilyen amúgy kiváló gyümölcsű, de bizonyos évjáratokban eléggé szálkásodik a ceglédi aranyfajta, amely bizony száraz klimatikus viszonyok között, hát nem kifejezetten jó mondjuk lekvár főzésre, de például pálinka alapanyagnak mondjuk kiváló, meg még friss fogyasztásra is, de sajnos, ahogy, és ezt tapasztalatból tudjuk, ahogy a klíma változás ugye bekövetkezik egyre inkább, és szárazabb lesz az éghajlat, ez valószínűleg hát rányomja a bélyegét ennek a fajtának a termeszhetőségére.
Ugyanakkor nagyon sok külföldi fajta is bejön, és vásároltunk már mi is olyan külföldi jó pultálósággal rendelkező fajtát, amely szintén szálkásodásra hajlamos volt, és át kell akkor passzírozni, mert ha az ember leturmixolja, akkor ugye picikek is szálkák lesznek, tehát ilyen kis tüskedarabok, az sem megoldás. Tehát a fajta választás ebből a szempontból is jelentős.
Igen, és hát azért mondjuk meg őszintén, hát én nem tudom, hogy vannak a kedves hallgatók vele, de egy passzírozott sárga baraszt lekvár az nem az igazán jó. Én például aztán persze ízlések és pofonok különböznek, de amikor olyan darabos a sárga baraszt lekvár, olyan úgynevezett dzsemes, köszönöm, akkor hát azért az igazi.
Professzor úr mondja, hogy mindenképpen beszéljünk a kajsziról, akár talán a klímaváltozással is összefüggésben, illetve hogy a nemesítési tanszéken már a 80-as években az volt a célkitűzés, hogy olyan kajszifajtákat nemesítsünk, amelyek klímatűrőek, klímarezisztensek, tehát a téli fagyot és a tavaszi fagyot is tűrik. Egyre nehezebb ezt megvalósítani. Pénzes Béla professzor úrral is évről évre találkozhatom, és egy nagyon jó védett fekvésben fönn Pomázon a Dolina fennsíkon is egyre inkább jellemző a fagykár.
Hát ez sajnos így van, hogy a kajszínál a legnagyobb problémát azt jelenti, hogy a kényszergyungalmi időszaka az hamar lezajlik.
Dr. Végvári György, egyetemi tanár, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem professzora.
És Magyarországon ez nem egy új jelenség, ez régen is így volt, nagyon sokszor januárban van egy felmelegedés. Na most ilyenkor a kajszinak a rügyei, mivel a kényszernyugalmon már túl van, ezért megindulnak, és utána, hogyha jön egy ismételt lehűlés, ugye hajnalonként -7-8 fokok voltak, a már fejlődésnek indult bibéket, illetve a porzókat nagyon könnyen tudják károsítani. Ez az egyik probléma, a másik probléma pedig az, hogy virágzáskor esetleg jön egy késői fagy, és azt már a kajszi tényleg nagyon-nagyon nehezen viseli, akkor már nem kell -5 fok, sem -4, akkor már ilyen -0.5-1 fok már el tudja pusztítani a virágokat.
Érdekes, már a 70-es években azt tanították tanárolink, hogy az Alföldön általában 10 évből 7-szer el szokott fagyni a kajszi.
Ezt tanították nekem is, de hát azért az ember próbálkozik, és bízik benne, hogy hátha.
Bozsik gazda továbbra is várja kérdéseiket, hozzászólásaikat kiskerti problémákkal, tennivalókkal kapcsolatban e-mail címünkön hajnaltáj@mtva.hu. Több év után először lett bőkajszi termés Érdófaluban. Május végén megkezdték a kajszi születet a barackosok egykori főtermőhelyén, a budavidéki budaörsi termőtájon. Ugyan országos átlagban legalább 70%-os a fagykár miatti terméskiesés. Kessler József kertésznek több év után először sikerült a gyümölcsösét megvédenie, így számára bőtermést hozott az idei év. Belényi Barbara járt a családi gazdaságban.
Jó napot kívánok, Kajszért, kora reggel?
Igen, visszajáró vagyok, szeretek házhoz járni. Piacban annyira nem iszek, mert lehet, hogy viszont eladok. Nagyon szeretem a gyümölcseiket, úgyhogy ebből a barackból is lesz egy kis lekvár, egy kevéske.
Azt gondoltam, hogy a korai barackból még nem készül lekvár.
De igen, nagyon finom, jó ízű, úgyhogy érdemes.
Sok cukor kell bele? Mi
nem,
az arány?
Nem teszek bele cukrot.
Elállít?
Igen, tartósítószer nélkül.
Csak leborítani, fejjel
lefelé? Csak fejjel lefelé, igen.
Mik fenszedik a kajszit? Kessler Józsefné beállt akkor a reggeltől. Itt árulja háznál a termést. Kereskedővel sosem volt a kapcsolatban?
Nem szeretem őket, mondom őszintén. Már évek óta nem is járnak hozzánk, teljesen leépítettük. Mert nagyon olcsót szeretnének, nagyon nagy szeműt válogatnának. Jobban szerettek én a kis embereknek. Körülbelül 10-15 évvel ezelőtt csak kajszi barackkal kezdtük. Nem kell nagyon hirdetni, se járatot vevőkörünk van. Estig el szokott folyni a napi szedés.
Hány év kellett ahhoz, hogy kialakuljon ez a bizalmi kör?
Nagyon gyorsan. Mivel, hogy finom, szép, megbízható, szájról szájra terjedt, tehát, mint a mese.
Munkáját ott is kellett hagynia?
Most már igen, tehát most már nem lehet az, hogy délután 3-kor állok neki ennyi baracnak.
Kessler József kertész gyümölcsösébe, kajszisába egymást érik a különböző fajták. Már május végén volt kajszi barack. Ez szép, féltenisz labdányi méretű biztos van. Mi, amit látunk, amit szednek?
Ez az oranzsret fajta, ez ilyen középkorai érésű, a legízletesebb gyümölcs az összes kajszi közt.
A 30x kipróbált fajta után mondja.
Igen, a 2000-es évek elején közel 40 fajtát telepítettem, mikor bejöttek ezek az új külföldi klubfajták, és senki nem tudott róluk semmit, akkor mindegyikből vettem 5-6 darabot, egy hektár teli ültettem, és akkor szép lassan szelektáltam. De az oranzsred is sajnos szelektálásra fog kerülni egy idő után, mert mióta megjelentek ezek a tavaszi fagyok, és önmeddő a fajta, így nem lesz alkalmas telepítésre.
Arra emlékszem, hogy 2021-22, de talán 23-ban is, amikor itt jártam, talán minden lefagyott. Aztán volt 2024-ben egy közepes év, de mi volt tavaly?
Tavaly egyedül a Kyoto fajta maradt meg, tehát minden lefagyott.
Tehát a 6 hektáron minden lefagyott, kivéve a Kyoto?
Egy hektár Kyoto maradt meg, igen, az bírta a fagyot. Az a legellenállóbb fagy tekintetében, amúgy minden más betegségre érzékeny.
Akkor idén 6 év óta az első év, amikor minden termőre fordult?
Hát úgy néz ki, igen, ha már az oranzsad is terem, akkor jó, akkor minden megmaradt. A legelső fajtánk a cunami. Hát az ritkításra szorult, tehát olyan mennyiséget termett, szinte minden virág megkötött, úgyhogy igaz, hogy védekeztünk a fagyok ellen, de még május elsőjén is fagy volt éjjel.
Hogy védekeztek?
Hát egy hektárba tudtunk, a cunaminál, a korainál 150 tüzet raktunk.
És ott álltak éjszakánként a tűz mellett?
Hajnalba kell ezt, amikor leesik a hőmérséklet. Hajnal 4-től reggel 7-ig.
És számítanak ezek a tűzrakások?
Hát mérjük közben a hőmérsékletet, 1,5-2 fokot tudunk emelni így pár órán keresztül.
És ez megmentette?
És ez megmentette, igen. Ritkítottunk is, az is hatalmas energiát vett, meg sok munka volt a ritkítás, mert azt is időbe el kell végezni, és nagy a terület.
Milyen fajták lesznek még? Ha nyáron, és meddig szedik a kajszit?
Hát lesz még a Goldrich, ami az oranzsred után érik, a Pinkot az együtt érik az oranzsred, de utána legutoljára nekünk most már a Kyoto van, és akkor befejeztük a kajszit, és megyünk hát az őszi barackba.
Hogy szedik? Szed magad akcióval, vagy hogy találnak munkaerőt erre?
Hát én kertész vagyok, megmondom őszintén, én nem szeretem a szedmagadot, mert hatalmas kárt okoznak sajnos a szedmagadozók, sok kerül a földre, meg letörik az ágakat. Családi összefogással és némi alkalmi munkával meg tudjuk oldani. Tehát érési sorrendben egy-egy hektárban egy fajtából az megoldható.
2010-ben legalább 40 fajtával kísérletezett. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján akkor most a legnagyobb kérdés az, hogy a tavaszi fagyokat mi az, ami bírja. Ezek szerint az ízt el kell engedni, vagy hogy fog alakulni a fajta választék?
Hát telepítéskor most már az az elsődleges szempont, hogy fagytűrő legyen a fajta. A másodlagos szempont, hogy piros legyen a gyümölcs. Sajnos a bevők azok színre vásárolják a kajszit, nem ízre. Tehát az oranzsred is narancsárga, nem piros, úgy kell megkóstoltatni, de megkóstolják, akkor azt viszik. A magyar fajták sajnos háttérbe szorulnak ebből a szempontból.
Göncit azt el kell felejtenünk?
Hát Gönc környéken biztos, hogy sokat termesztenek, de most már nem termesztik, mert egyrészt nem pulton álló a fajta, de a legfinomabb, tehát az garantálom, hogy a magyar fajták a legfinomabbak.
A kézen csurgatós.
A kézen csurgatós, igen, de mivel nem pulton álló és nem piros a fedőszín, ezért nehezen értékesítő. Olaszoknál most már a körpiros kajszit nem esítik, tehát úgy néz ki, mint a paradicsom. Ez lesz a jövő.
Melyek ezek a fajták? Elárulja, hogy mivel fog kísérletezni? Tehát ami fagytűrő is, és piros is. Szemre szép.
Hát én most már lassan 60 éves lett, már nem fogok kísérletezgetni, de 40 fajtából 4-5 fajtam jó bevált, ezeket fogom pótolni. És cunami az ugyan fagyérzékeny, de a koraisága az nem mindegy. Ezt jól lehet értékesíteni. Utána jön a Pinkot. A Goldrich az egy régi francia fajta, az kiváló ízre, színre, mindenre. Elég jó a fagytűrése is. Aztán meglátjuk, most például telepítettem egy fajtát, ami állítólag jó fagytűrő, már egy 6-8 éve van az országban. Az a Bergeval nevű fajta. Keresztezték az oranzsredet és a Bergeval erzseront, és abból van egy jó fagytűrő, késői virágzású fajta.
És ez már terem idén?
Még nem terem, 2 éves ültetvény van csak belőle.
Akkor csak nem hagyja abba.
Hát igen, ez nem lehet abba.
Meddig lesz szüret? A kajszit meddig fogják szedni?
A kajszit körülbelül július 20-a környékéig, a Kiotóval bezárólag, utána július 15-én már érik az Early Red Haven nevű őszi barackunk, úgyhogy akkor átvonulunk oda.
Egészen szeptember közepéig lesz itt munka, hiszen van önnek szőlőse, meggyese, birsalmája is.
Hát igen, hosszú a szezon, és amikor ugye már a birsalmát is leszüreteltük, akkor nekiállunk a mandulát törni, úgyhogy az egész éves elfoglaltság megvan.
Régi bölcsesség rejlik abban, amit elődeink megfogalmaztak, hogy a rossz időjárásra, árvízre akkor kell készülni, amikor annak még se híre, se hamva. Ezt tették a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés tagjai, amikor meghallgatták a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság tájékoztatóját a gátak, védművek, tározók állapotáról. Erről és az ecsedi lápról kérdezte Kató Sándort, a Feti Vízügyi Igazgatóját Zsoldos Barnabás.
Kató Sándor, a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. De az okos ember ilyenkor gondol arra, hogy mi lesz akkor, ha sok lesz a víz, mert hogy lesz árvíz, ebben én szinte biztos vagyok. Igazgató úr?
Természetesen én is azt gondolom, hogy békében kell készülni a háborúra, olyan helyzetekkel kell küzdeni, amikor kevés víz áll rendelkezésünkre. Ezen időszakban is ott vannak előttünk azok a fejlesztési elképzelések, fejlesztési lehetőségek, akár már amik tervformája is, sőt, konkrét pályázat formájában is megvalósultak, amelyek azt a célt szolgálják, hogy a meglévő víztöblet elleni létesítményeknek a fejlesztését szolgálja.
Én még az eszközöknél, tárgyaknál maradnék. Most már nem a töltések magasítása, erősítése az elsődleges cél, hanem mondjuk a víztározó képítése, vagy a zsilipeknek a karbantartása?
De ez mindegyik beletartozik, akár a fejlesztések, akár az üzemeltetésnek a témakörébe. Van egy olyan rendelet, ami a védműveknek a kiépítési szintjét adja meg. Ehhez képest még vannak mindenféleképpen fejlesztendő töltésszakaszaink, de hát ha már hozzányúlunk a töltésekhez, akkor azokba beépített műtárgyaknak a magasítását, szintén erősítését, modernizálását azoknak is el kell végezni. Beszélni kell arról is, hogy nem csak a fizikailag megfogható védelmi eszközökkel, hanem például magukkal a védelmi tervekkel is foglalkozni kell, ezeket évről évre felülvizsgálják, ott most ebben az évben, hogyha valóban olyan szintű árvízi helyzet állna elő, amikor olyan nagy vízzel kell megküzdenünk, amikor a szükség van más területről ideirányított műszaki segítségre, akkor egy viszonylag egyszerű formában, úgynevezett zsebterv formájában oda tudjuk nekik adni, amiből nekik a védekezési irányítási munkát el kell végezni.
Egy picit más területre irányítanám a beszélgetésünket, az ecsedi láb. Ott, abban a térségben, Szatmárnak azon a részén, évről évre felvetődik nyugdíjas vízügyi szakemberek körében, egyszerű a tájba szerelmes emberek gondolatvilágában, hogy jó lenne az ecsedi lábból valamennyit visszahozni. Ez utópia, vagy azért van ennek realitása?
Én azt gondolom, hogy megvan a realitása. Elsődlegesen meglévő vízkészletnek a kérdése ez, hiszen hogyha van olyan vízmennyiség, amit ki tudunk juttatni a tájba, tehát a kivezetett vizekre, hogyha tudunk támaszkodni. Az ecsedi lápnak a fő vízforrása az a Kraszna. A tavalyi évben is, és az idei év tavaszán is volt arra lehetőség, hogy tudtunk a csatornahálózaton keresztül kijuttatni vizet. Minden évben megpróbáljuk ezt a lehetőséget, lehet, hogy csak kisebb lépésben megvalósítani, de akkor is adunk lehetőséget arra, hogy a lápnak az a korábbi jellege azért valamilyen szinten fennmaradjon. Lehet, hogy még most csak kisebb területen, de akár előkészített pályázat kapcsán, hiszen annak idején az ecsedi láb Kraszna-Balparti vízgazdálkodási társulat elkészítette akár a Csicsós láprésznek a teljes rehabilitációját. Én abba bízom, hogy akár a Kraszna vízkészletének a növelésével ezen elképzelések nyugodtan megvalósíthatók lennének, és visszaállhatna az a régi világ, lehet, hogy csak tényleg egy kisebb területen, de ahol akár meg tudnák nézni a gyermekeink is, vagy akár a én korosztályom is az, hogy hogyan éltek annak idején, amikor még nem volt szabályozva az ecsedi lábfek, és miből tudtak megélni egy ilyen vízborított a vízjárta területen.
Indul a műanyagmentes július. A plasztikmentes életmódot támogató akció 2011 óta létezik, és évről évre egyre népszerűbb. Tavaly világszerte 174 millióan vettek részt benne. Ez a kezdeményezés megtanít, hogy fontos a környezetvédelme és a fenntarthatóság. és kis lépésekben fokozatosan haladva változtassunk életvitelünkön és fogyasztási szokásainkon. Pilisi Csenge riportja.
Hoztunk egy szemetes zacskót is, amiben lehet gyűjteni. Hát itt már azért van, félig tele van, PET palack, meg sörös doboz.
Gyűjtögetjük a nádosból, azért néha lábújhegyre kell állni a kenú végébe, és úgy tudjuk csak elérni hosszú botokkal, meg különböző módszerekkel a szemetet, de igyekszünk úgy befejezni ezt a túrát, hogy amerre jártunk, ott nem maradjon semmi személy.
Így gyűjtik a PET kalózok a műanyagokat a Tiszatavon. A PET kupa a szemétszedés mellett az újrahasznosítást is népszerűsíti, mondja Hangó Gergely környezetvédelmi mérnök.
Talán a legszembeötlőbb az ugye a PET palack, mellette a különböző műanyag csomagoló anyagok, zacskók, zsákok, nagyon sok a olajos flakon, ami ugye kvázi veszélyes hulladék, tehát a legtöbb flakonból már kimosódott az összes olaj a nyomás hatására, ugye ez sem tesz jót az élővizeknek. Nagyon sok a hungarocell, polisztirol, tehát az ilyen szigetelő anyag, ami pedig egy éven belül elkezd már morzsálódni, és az bekerül az avarba, a földbe, a talajba, komoly problémákat okoz.
Akkor szükség van önkéntesek munkájára.
Ugye nem csak összeszedjük, hanem utána szétválogatjuk a hulladékot. Körülbelül a 70%-a az még alkalmas a későbbi felhasználásra. Ugye a műanyagok egy részéből mi magunk csináljuk a lebegő kikötőket, illetve kísérletezünk további termékekkel.
Van olyan műanyag, ami csak évszázadok múlva bomlik le, mondja Csató Tibor, az Életfa Környezetvédő Szövetség elnöke.
3000 vegyületet használnak legalább 900 féle műanyaghoz. Több százról bebizonyították már, hogy az egészségre közvetlenül ártalmas, és minden konzerv belseje, minden ilyen műanyag csomagolásnak a belseje például egy BPA-val van bevonva, és megveszük a BPA-mentes kulacsot, és abból isszuk a vizet, és örülünk, hogy abban nincs, de minden másban meg ott van. És bizonyítottan magzat károsító hatása van szívre, rákkeltő, a hormonháztartásunkat felborítja. Folyamatosan szennyeznek bennünket, amit az erdőben illegálisan alakunk rá, ott meg a következő nagy probléma az aprózódás, a mikroműanyag. Azt is most már mindenbe ki lehet mutatni, az emberi szervezettől az északi sarkon keresztül mindenütt van már mikroműanyag, és ugye egyre nagyobb mennyiségben.
Ami belemosódik a talajba és a vizeinkbe is?
Igen, tehát ez a baj, nagyon-nagyon lassan bomlanak a műanyagok, több száz év, illetve több ezer év van megállapítva a műanyagoknak az elbomlására, és ez az elbomlás, ez akkor erről szól, hogy ezek a hosszú szénláncok szépen aprózódnak, egyre kisebb darabok lesznek, és lassan sejtszinten épülnek be a, nem csak a mi szervezetünkbe, hanem a tengervízi, édesvízi halak, az összes gerinces gerinctalán, tehát mindenütt ott van lassan.
Erre hívja fel a figyelmet a műanyagmentes július. Hogyan változtasson kis lépésekben, fokozatosan haladva a fogyasztási szokásainkon.
Kulacsokat próbálunk újra használni, például, hogyha forrásvízért megyünk, akkor próbáljuk azokat a műanyagpalackokat újra használni. Éttermekbe elvitelni próbálunk nem műanyagevő eszközöket kérni, műanyagporrakat nem használunk, inkább ezt az újrahasználatos BPA-mentes kulacsokat.
Ha itt bemegyünk, azért például a PKR-nál már papír van, tehát ők tesznek azért, hogy komolyan vegyék. Itt a műanyag kis zacskókat azt én nem szeretem, mert van hozzuk magunkkal. Hogy lehet átadni, az egy nehéz kérdés, mert gondolkodásbeli különbséget kell majd átidalni, meg fizikai értelemben az, hogy például maradva a szemetes zsáknál, hogy azt mivel lehet kiváltani. De erre most még nincs ötletem.
Eger, talán legökotudatosabb és környezetbarát kávézójában vagyunk Varga Dorottya tulajdonossal. Mennyire álltak át teljesen a műanyagmentes életre?
Mi a csomagoláshoz már nem használunk műanyagot. Papírtasakokat használunk, illetve ilyen cukornádból készült csomagolókat a szendvicsekhez, vagy az elviteles ételekhez. Kávé és elvitelhez papírpoharaink vannak, illetve vannak többször használatos termékek is. Nem magával a műanyaggal, hanem az egyszer használatossággal van a probléma, tehát arra próbáljuk ösztönözni mi is a vendégeinket, hogy mondjuk egy műanyag flakonban is visz el vizet, akkor azt hozza vissza és újra töltjük neki. Így próbáljuk azt ösztönözni, hogy ne dobják el a műanyag csomagolóanyagot sem.
Ez a pohár, amit itt tart a kezében, ez szintén papír, vagy ez miből van?
Nem, ennek is vannak műanyag alkatrészei is, amik újra hasznosítottak már, illetve ezt azért akartam megmutatni, mert kávézat felhasználásával készül. Ez egy elviteles kávépohár, amit ugye a sajátjának tudhat a vendég, és ezt hozza viszi, mi ebbe nagyon szívesen kiszolgáljuk neki a kávét. Szerintem nem lesz nehéz az átállás. A fogyasztók nagy része már most is tudatos, és visz magával mondjuk szatyrot. Azt is megszokták már a vásárlók, hogy a csomagolóanyagért mindenhol fizetni kell, függetlenül attól, hogy az újrahasznosítható, vagy műanyag. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez csak egy szemléletbeli különbség.
Indul a műanyagmentes július, a plasztikmentes életmódot támogató akció évről évre egyre népszerűbb. Kedves hallgatóink, a Hajnaltáj hamarosan véget ér. Vidékmagazinunkkal holnap reggel ismét 5 és 6 óra között várjuk Önöket. Mai műsorunkat néhány perc múlva újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Rövidesen vasárnapi újság című műsorunk kezdődik. A hangmérnök Németh László és a gyártásvezető Szöllősi Éva nevében is köszönöm, hogy velünk ébredtek. A szerkesztőt Bakos Csabát hallották. Jó napot kívánok!